Hatodik fejezet. Eleanor Hayes, kalózállomás. Zellren Pax, Eleanor Hayes fővezére, mire egyáltalán felfogta, mi történik körülötte, addigra már rég nem volt abban a helyzetben, hogy megértse, mindez miért is történik. Számára ugyanúgy nem adatott meg a megértés karizmája, mint a törzs tisztjeinek, akiket az emberi és nem emberi ribancaik mellől ugrasztott ki a riadójelzés. Az oposz és az űrtemplomosok együttes támadása az űrállomás fedélzeti ideje szerinti éjszaka kellős közepén kezdődött, és intenzitása alapján nagyon úgy nézett ki, hogy nem fog eltartani hajnalig. A központi tengelye körül méltóság teljes lassúsággal forgó, 600 szintes kalózbázist váratlanul érte a csapás. A szakadatlanul járőröző mélyűri felderítő szondák csődöt mondtak. Amikor felharsant az első vészjelzés, az ellenség már a kozmosz minden létező irányából megkezdte az inváziót. Ami a kalózok nyakába szakadt a mély űrből, sokkal rosszabb volt, mint az apokalipszis. Annak tényét némi hittel eltelve föl lehet fogni agyilag, de mihez kezdjen, mit gondoljon, hová kapjon nagy hirtelenjében egy tisztességes, fonnan kalózvezér, ha a harci irányító központból azt hozzák tudomására, hogy a támadók olyan energiaszívó denevérek, melyek százezrével tapadnak rá a központi energiapajzsra, és miután teleszívják magukat energiával, szétsugározódnak, mintha nem léteztek volna.
Energia szívó denevérek támadnak a mély űrből!
Hökkent meg Zellrem, aki azzal biztatta magát, nyugi öreg, még mindig álmodsz.
De hát ilyen technológia nem létezik!
De létezett. Ami kezdetét vette, az nem egy hollywoodi rémlátomás volt, hanem az oposz csúcs technológiai bemutatója. A misztikus táltos szekta a legtitkosabb fegyvereit vonultatta fel Eleanor Hayes ellen. A magyarok mindössze egy kurta órácskát engedélyeztek maguknak a bázis elfoglalására, egy minutummal sem többet. Eleanor Hayes hamarosan elvesztette védelmi pajzsának 73%-át, és ekkor, mint egy végszóra, megérkeztek a támadó főerők. Egy köbfény éves körzetben megnyíltak a téridő láthatatlan csatorna nyílásai, és kiokkátták magukból az oposz stratégiai bombázóit, amelyek hármas támadó alakzatba állva több hullámban repültek a célra. Elképesztő űrcsata, szemkápráztató energiaháború vette kezdetét a kozmosze távoli szögletében. Az űrállomás ionágyúi lassan felé lettek Csipke Rózsika álmukból, és halálos energiaadagokat köptek az űrbe. Komputervezérlési lövegtornyok gyilkos zárótűzzel fordultak a sebesen közeledő űrhajók után, amelyek akadálytalanul áthatolva a külső energiapajzson megkezdték a közvetlen csapásmérést. Protontorpedók robbantak az űrállomás metálkék páncélzatán, a fedélzeti lézervetők páros sugárnyalábjai szétszabdalták a felszínen sorakozó lakótömbök oldalfalait, konfettivé szaggatták a harcálláspontokat és a világűr titkait kutató radartányérokat. Bíbor tűzrózsák nyíltak a világűrben, hogy azonnal elhervadjanak az oxigén hiányos, gyilkos körülmények között. Hangtalan robbanás sorozatok cikáztak végig a bázis fedélzetén, a belső folyosokon faltól falig dülöngéltek a lassan eszmélő űrkalózok, tisztek és robotok, megállíthatatlanul bömböltek a szirénák, kezdetét vette az igazi csillagok háborúja. Egy fél ezer éve halott, baseball sapkás, szakállas milliómos könnyek között hullott volna térdre, hogy igen, 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 ez kellett volna az első részbe, de hát elszúrtam, hát most mondjátok meg, mit csináljak? Az oposz viszont nem szúrta el, és elkezdődött a halottak porából támasztott néma entitások rohama. Az első csapat szállítók átjutottak az egyre hatástalanabb zárótűzön, és a bázis több pontján megtörténtek az első behatolások. Stanonisszék beindultak, először az energiaszívó bionikus denevér fattyak árasztották el Eleanor Hayes-t, és megtámadták, lefogyasztották, működésképtelenné tették a felsorakozó kalózok személyes védelmi rendszereit. Az űrkalózok pajzsaikat vesztvén csak irdatlan tűzerejükben és elszántságukban bízhattak. Energiafegyverek ezrei szegeződtek a folyosok mennyezeteire, és kibiztosítva várták az ellenséget, amely megtelepedett a felszínen, és megkezdte a tényleges behatolási műveleteket. Olyan hangok hallatszottak, mintha több száz stahanovista űrmanó kalapálná a külső burkolatot.
Nem hátrálhatunk meg!
Üvöltötték az osztag parancsnokok, aztán meghaltak mind. Az embereikkel és földön kívüli alárendeltjeikkel együtt, mert fekete táltosaik vezetésével megérkeztek Stanonis néma harcosai, és egy alföldi porvihar intenzitásával kevesebb idő alatt árasztották el a bázis valamennyi szintjét, mintsem, hogy megmelegedjen egy lábos, jó magyar csirkepaprikás. Mindenütt lézersugarak cikáztak. Zerrem csuklóján megcsörrent a videófon, a kalózvezér futtában fogadta a hívást. Üvöltenie kellett az zaj miatt.
Jelentést! Uram, a támadók két dimenziós formában folynak befelé a sík felületeken. Ilyet még nem láttunk, nem tudjuk őket megállítani.
A kalózvezér tisztán hallotta az egész jelentést. Sony EE-26-osa volt, a földön vette. Mégis csak ennyit értett, nem lehet őket megállítani.
Mi van?
Megismételték. Aztán még egyszer, de csak félig, mert aki a túloldalon beszélt, váratlanul meghalt.
De hát ilyen technológia nincs,
sikoltott az Eren Pax, és a dütöl vörösre váltott a zöld arca. Aztán jelentették neki, hogy kilépett a mélyűrből egy űrtemplomos cirkáló, nagy valószínűséggel a Szent Johanna, amelyről minden űrkalóz tudta, hogy a vérben tobzódó François Rochefort lovak herceg űrhajója. Zerrem bénultan állt a leghűségesebb emberei gyűrűjében. Végső döntésre készült.
A Shadgelt erejét kell használnunk.
Túl késő jutott erre az elhatározásra. A klímarendszer csövein keresztül energiaszívók százai árasztották el azt a folyosó szakaszt, amelyen Zerrem és válogatott csapata haladt. Aktivizálódtak a személyes erőtér pajzsuk, amelyek pillanatnyi haladékot jelentettek a bionikus szörnyetegek ellen. A kalózok erős zárótűzzel árasztották el a folyosó mindkét végét, és több energiaszívót röptében sikerült megsemmisíteniük. De ellenállásuk hiába valónak bizonyult. Amikor elhalt a denevér szárnyak surrogása, víjogó hangok hallatszottak, és kirobbantott biztonsági ajtókon keresztül lecsaptak Zerremékre Barkóczi harci turuljai. A mesebeli madarak képében érkező harcászati számítógépek megtizedelték a kalózok sorait. A személyi erőterét vesztett vezér üvöltve hátrált egy zsiléplap felé, nem vette észre, hogy milyen különös lények futnak mögötte a bordázott fényfalon. Az egyik fényfolt megállt, és kirajzolódott egy honfoglaláskori vitézfénylő alakja. A felület domborodni kezdett, és a néma kommandós átlépett a normál térbe. Bőr csuklóvértes kezek kulcsolódtak a fal felé hátráló Zerrem nyakára, és a kalózok vezérét berántották a kétdimenziós világba. A férfi sikolyai elhaltak, amikor teste elfolyt a fal felületen, csak a fegyvere maradt hátra mementóul. A herten energia karabély koppanva hullott le a fémpadlóra, Stenonis vitéze azt nem ragadta magával. Zerrem egyik embere félőrülten nézte a némán tátogó vezére képét a falon, de mielőtt a szörnyű látványra emelhette volna az energia fegyverét, a vállára csapódó turul tűzsugarat köpött az arcába, és a férfi még áltában szénné égett. Stenonis megérezte a bajt. Egy féreg mentál van az űrállomáson, az sem lehetetlen, hogy ezt az egész kócerájt köréje építették. Láttam már ilyet a megvudú rendszerben, magyarázta Rochefortnak.
Mi a terve? Kérdezte az űrtemplomos nagyúr.
Mivel materializált erőtérsisakot viselt, csak sejteni lehetett, milyen arcot vág Stenonis bejelentése hallatán. A Shadgeltek a világegyetem legtitokzatosabb lényei voltak. A legenda szerint legkevesebb 10 000 évig éltek, és ők szőtték azokat a delejes vonalakat, amelyeket egyes misztikus beavatottak féregjáratoknak hívtak. Senki sem tudta pontosan, mit jelent ez a kifejezés féregjárat, mint ahogy az sem, hogy az okkultisták miért mondják a ságtelekre, hogy ezek a különös lények tulajdonképpen mutálódott megajrák. A féregjáratokról sok ostobaságot összefecsegtek a kozmoszban. Főleg azok terjesztették róluk a híreket, akik még egyetlen élő példánnyal sem találkoztak. Ez momentán az emberi természet jellegéből adódóan tökéletesen érthető. Elvégre minden kultúrember elidegeníthetetlen joga, hogy részletesen ecsetelje azt, ami soha nem történt meg.
Nem lenne okos dolog feldühíteni, válaszolt Stenonis. Ha megharagszik, még én sem tudom megfékezni. Egyszer találkoztam egy misztikus látnokkal, ő például azt mondta, hogy a von Anstettenek, ha lelépnek a Berillium Akhát trónról, Shadgeltekké lesznek. Ne, mese habbal. Már nem gondolt, hogy a féreg tudhat valamit a koronáról? De igen. A Shadgeltek fonják a téridő szövétnekét. Ha van olyan lény a kozmoszban, aki tudhat valamit a régi idők történéseiről, az éppen egy féreg mentál. Minden esetre várjuk meg a kalóz vezért, most kaptam a jelentést, hogy a némáknak sikerült fülön csípniük ő kegyelmét.
Zerrem a mennyezetről zuhant alá, és fájdalmas nyögések közepette terült el Lauder Stenonis lába előtt. Semmire sem emlékezett a pokol tornácán tett utazásából. Felemelte az arcát, szeme kigúvadt a rémülettől. Volt miért. Fekete köpenyes, csúkjás alakok hatalmasodtak előtte. Mellettük sólyom tollas, elcsúfított arcú, fényíjas, turulpajzsos vitézek sorakoztak, akik teste körül penész szürke aura ragyogott, a halálból visszahozott entitások nyomasztó sugárkoszorúja. A különös csoport tucatnyi fénydárdás ultrahang pallost markoló űrtemplomossal egészült ki. Előrelépett egy csuklyás alak és bakancsa órával megbögdöste a földön fekvő zöld bőrű férfit. A titokzatos alak ujja hegyén vörhenyes szikrák pattogtak, a csuklya árnyékába vont arcából csak a pengeillékes kenyült ajkak és az arc két oldalán sötétlő ősi rovás jelek látszottak.
Lauder Stenonis vagyok. Tudom, hallottad már ezt a nevet, halandó.
Zerren Pax ebben a pillanatban megértette, hogy turáni misztikusok támadták meg a bázist. Minden normális fonnannak ilyenkor két választása marad. Vagy az infarktus, vagy az agyvérzés. Zerren megpróbálkozott egy harmadik lehetőséggel, ki tudja, hát ha bejön.
Kegyelem!
Vest ki szívedből a büszkeséget, vezér! Végtelen segítőkészséged legyen egyetlen erényed, és én nem számlálom hátra lévő perceid.
Rendelkezz velem, uram!
Vezess minket a Shadgelt elé!
Zerrem agyában egy röpke pillanatra felbukkant a fúziós reaktor hűtőcsövei között tekergő féregképe.
Inkább a halál, uram!
Kérlek, sziszegte az oposz ura, aki az iménti rémülettől átitatott kósza gondolat hatására már tudta, hol a féreg ment el.
Stenonis felemelte a kezét, karmokként begörbített ujjaiból tűz csapott elő, s a misztikus fény szemhunyásnyi idő alatt lángoló csontvázzá változtatta a kalózvezért. Zsíros füst böffent a mennyezetig, és Zerren Pax lelke távozott az elszívón keresztül. Rochefort és lovagjai keresztet vetettek. A templomosok ritkán szoktak fölösleges mozdulatokat tenni, de most ellenállhatatlan kényszert éreztek erre.
Válassza ki az öt legjobb emberét, Rochefort, fordult Stenonis az infánshoz. Kérdezném, a lovagrend űrhajóin két mise között a felüdülés óráiban nem szokták néha vetíteni a Bolygó neve halál című múzeális filmalkotást?
A Nature Ordo, jegyzet, a természet rendje. A pápai bullák a kezdősoruk alapján kapják az elnevezésüket.
Bulla értelmében az űrtemplomosok nem néznek skifit, hallatszott Rochefort sisak hangszorójából. Őszentségét roppant mód idegesíti, hogy már nincs módunk mágiára küldeni a régi írókat.
Az infáns maga mellé intette az első öt lovagot, köztük Jean-Jacques Arnan Markit.
Kár, csücsörített Stenonis. A reaktorokhoz kell mennünk. Miért? Öt mit találunk? Vagy inkább kit? Az idő urainak egyike vár ránk, lovag. Azért kérdeztem a filmet, mert itt csak kardokat lehet használni. A lövöldözés kizárva, uraim. Mellesleg más fegyver nem is nagyon fogja ezt a lényt. A Shadgelt egy mutálódott sárkány, amit a mitoszok szerint csak is kizárólag karddal lehet levágni. Értve vagyok? Tessék olvasni a magyar népmeséket.
Marogtak valamit a lovagok, s a hátukra csatolt tokba csúsztatták a komputer vezérlésű energiavetőiket. Sorban bekapcsoltak a megszentelt kardok ultrahang pengéi. Arnan a fénydárdáját tartotta készelétben.
Komolyan meg akarja kérdezni tőle, hol van a magyar szent korona? Tudakolta Stenonisztól az infáns. Igen. És maga szerint meg fogja mondani? Kötve hiszem, de valamit biztosan fog mondani. Vajon mit keres itt ez a lény? Ő irányította a kalózokat. Tessék, Rochefort, már megérte idejönnie. Róma most megtudta, mi a fonnan űrbanditák titka. A Shadgelt számára a reaktorom olyan háttértár, a sárkányok számára elég hat atom, abból már processzort tudnak gyártani. Ez a példány itt nagyon nagy tudású lehet.
Összenéztek a lovagok, páran a homlokukat kopogtatták, mint egy jelezve a Stenonisról kialakult véleményüket. Különös erdőnek tűnt a reaktorszint, amelyben a hűtőrendszer karvastagságú csövei játszották a Sherwoodi tölgyeket, és köztük lopakodva most Lauder Stenonis lett a turáni Robin Hood, akinek új jeleire a némák félretették a plazma íjaikat, és rovásjeles kardjaikat előhúzva követték vezérüket, az oldal és hátvédet Rochefort lovag testvérei adták. A csoport átkelt a másodlagos hűtőrendszer csőrengetegén. Kiteljesedett a tér, a több emelet magasságú teremben statikus kisülések söpörték végig a falaknak támaszkodó fekete reaktortest környékét. A fénykisülések mikrorobbanásain és a hűtőrendszer elektrodinamikus kompresszorainak duruzsolásán kívül más zaj nem hallatszott. Ha éltek, dolgoztak idelent reaktortechnikusok, azokat már elűzte a támadás híre. A reaktorokat egy széles árokrendszer választotta el attól a ponttól, ahol a behatolók álltak. Rochefort lenézett a mélybe, de semmit sem látott a felfelé gomolygó hidrogéngőztől. Fölöslegesnek találta, hogy átkapcsoljon infrára, a jéghideg pára felhő átláthatatlan a hőkép elemzés számára. Stanonis a reaktortest felé fordította a tenyerét. Szemét lehunyva, természet fölötti képességeit segítségül hívva, mentális belső látással kereste a Shadgeltet, a templomosok lélegzett visszafolytva figyelték a férfi minden mozdulatát. A nagymester kilépett a transz állapotból, intett a mögötte állóknak, majd óvatos macska léptekkel megindult előre az elsődleges hűtőrendszer csövei felé vezető keskeny fémhídon. A többiek kicsi lemaradva tőle libasorban követték. Stanonis megállt a híd közepén, és lefelé bökött a mutatójával. Rochefort megint lenézett. És most meglátta a lényt. Egy zöld pikkelyes, tarajos kígyótest csillant meg a hidrogén pára mögött. Átlagos vastagsága meghaladta a 10 métert, nem lehetett megállapítani, milyen hosszan tekereg a fúziós reaktorok talapzata körül, és nem lehetett megmondani, melyik irányban haladva kell keresni a száját. Rochefort meg sem kísérelte elképzelni magának azt a borzalmas pokolbejáratot, ami Stanonis végcélja volt. Az oposz nagymester a reaktorszint felé jövett, tudomásukra hozta, hogy le kell ereszkednie a Shadgelt gyomrába, ha szóra akarja bírni. A szentségit, nyögte ki Arnal lovag, klerikustól meglehetősen szokatlan módon. Rochefort átkapcsolt az űrtemplomos belső kommunikációs rendszerre, és a felelőtlen káromkodás miatt penitencia képpen elrendett nála 10 miatyánkot, és egy Minneapolis-i zarándoklatot Bill Gates üvegkoporsójához. Arnan befogta a száját. Stanonis átkelt a hídon és belépett az elsődleges hűtőrendszer csőerdejébe. A némák rezzenéstelen arccal követték mesterüket, Rocheforték már sokkal óvatosabban mozogtak. Mire készülnek ezek az őrültek? Töprengett magában a lovagherceg. Ez a nyavajás, sátán hitű Stanonis komolyan gondolja, hogy bemászik ennek a szörnyetegnek a szájába? Van egyáltalán normális ember a magyarok között? Az elsődleges hűtőrendszer egy ismeretlen, az emberitől teljesen elütő technológia hadhatós jelenlétéről árulkodott. Rochefort a híd innenső oldalán úgy, ahogy kiismerte magát, de a fonnan gyártmányú fúziós reaktorok közvetlen környezetében még a legkisebb csavarról is sugárzott a földön kívüli eredet. A hűtőrendszer bordái 7 egymást követő és lépcsőzetesen emelkedő sorban álltak. Alig 15 méter magasból hasonló orgonasípok meredtek lefelé, mint egy óriási cseppkő barlangba járna az ember. Minél magasabb szintre hángott az ember, annál kisebbek voltak a hűtőcsövek, a mennyezeten ugyanúgy a talaj leginkább a megolvadt és szétfolyt, majd megszilárdult műgyantára emlékeztetett. Az űrtemplomosok még nem találkoztak hasonló reaktorszisztémával, ezért furcsa utazásukat mindössze technika történeti kirándulásnak tekintve kíváncsian követték a magyarokat. Milyen érdekes hűtőrendszer, jegyezte meg az infáns. Stanonis nem késlekedett a válasszal. Ezek már a Shadgelt fogai, Rochefort. Ekkor a római kozmokatolikus egyház lovagjai megtorpantak, majd olyan ordinári stílusban küldték el Stanoniszt egy bizonyos helyre, hogyha életük végéig zarándokolnak oda-vissza a galaxis magja és Minneapolis között, akkor sem nyernek bűnbocsánatot. Ne izguljanak, ezek a lényeg átlag 500 évente csukják be a pofájukat. Rochefort fortyogott a méregtől. Igen? Na és mi van akkor, ha ez a dög éppen 499 éve, 11 hónapja és 30 napja zabált utoljára? Van magának fogalma arról, hogy ennek milyen elenyészően kicsi az esélye? Kérdezett vissza a nagymester. Rochefort kihátráltatta az embereit az orgonasípok közül. Sok sikert, Stanonis! Ha bajba kerül, bemegyünk magáért. Ezt várhatom, fanyalgott magában az oposz nagymestere, és gyors, új jelek segítségével szót váltott az egyik némával. A harcos mutatta, hogy mindannyian felkészültek. Stanonis átlépett az utolsó, alig térdig érő fogsoron, és megállt a 2 méter átmérőjű, förtelmes bűzt árasztó toroknyílás előtt. Az iszonyat sötét alagútja elvezetett az államba szunnyadt Shadgelt szívéig, ahol a lény mentális központja volt, ami a beavatottak számára úgy funkcionált, mint egy terminálállomás. Oda megy az ember, alfa állapotba hozza magát, és beszélgetésbe elegyedik a lényel, mindez olyan egyszerűnek tűnik, mint a karikacsapás, nyugtatta magát Stanonis, és óvatos léptekkel elindult befelé a nyálkás alagútban. Transz állapotba helyezte magát, szívverése lelassult, pulzusa szinte tapinthatatlanná vált. Ez a néma előrehaladás az ammónia szagú sötétségben olyan volt, mint egy színházi előadás nyilvános főpróbája, ahol Beelzebub a rendező, és az összes bukott angyal ott ül a páholyokban. Stanonis apró léptekkel haladt előre. Ritmikus dum-dum hallatszott a sötétből, ahogy dobbant a csodalény szíve, a mélységből piszkos szürke fény szivárgott. Egyszer egy magyar vitéz puszta öleléssel folytotta meg a sárkány szívét. Stanonis hitt a mítosz erejében, de mindettől függetlenül János vitéz, bekaphatod. Az oposz nagy mestere eljutott a Shadgeld szívéig. Felnyitotta aranyveretes tarsója tetejét, és elővette az ajándékait. Magyar ember sehová sem megy üres kézzel.
Ajándékot hoztam neked, magasságos.
Szerencsét, hogy magasságosnak szólítottál.
De az ajándékért cserébe kérek tőled valamit. Föl kell tárnod előttem a történéseket, meg akarom érteni az összefüggéseket. Keresek valamit, magasságos Shadgeld.
Mindenki keres valamit. Az emberek izzadt arccal kapaszkodnak fel az általuk választott csúcsokra, és közben nem veszik észre, hogy milyen szép a táj. A szépség a részletekben rejlik.
Mennyire igazad van, Shadgeld?
Kaleidoszkóp. Ó, igen.
Stanonis nem értette az utolsó közlést. Kivárta gondolataival, nem sürgett a lényt.
Mutasd az ajándékot!
Stanonis szétnyitotta a markát, egy üveggolyó csillogott a tenyerében, akkora volt, mint egy golflabda.
Mi az?
A téridő egy szelete, Shadgeld, az újra és újra felidézhető történést hoztam neked ajándékba.
Tér és idő. Kezdetleges opposz mágia. A távolságot, mint üveggolyót akarod nekem adni.
Igen.
Na az időpont?
Neked kell választani, Shadgeld, de van egy megkötés. Nem mehetsz el az idők végezetéig, és a golyó csak a sors fordító történéseket tudja megmutatni. És soha többé semmi mást, mindig csak ugyanazt.
Mi voltál?
A 20. század eleje.
1986. január 27-e.
Stanonisnak nem mondott semmit az időpont. Sebes új mozdulatok segítségével átállította a gömb testébe foglalt számlálót, és tenyerében egyensúlyozva a gömböt, a fejével egy magasságba tartotta. Vörös fénysugár áradt szét az üveggolyóból, az idő szövedéke felbomlott, majd összeállt a kért időponttá, fény áradt szét a Shadgeld szívkamrájában, és benne felvillant egy kép, rengeteg ember áll a kordon mögött, és a döbbenetes lángoszlopon emelkedő űrrepülőgépet nézik. Boldog kiáltások harsannak, az emberek vidámak. Büszkeség. Az űrrepülőgép méltóság teljesen emelkedik, eltünedezik a felhőtakaró mögött. A 72. másodperc, fényvillan, hatalmas, szürke felhő bomlik ki az égen. Valami történt. A földön állók közül páran felkiáltanak, de ezek nem a rémület kiáltásai. Az emberek még nem értik, mi történt. Jegyzet. 1986. első hó 28-án műszaki hiba következtében a startot követő 72. másodpercben felrobban a Challenger űrrepülőgép, a héttagú személyzet, Francis Scobie, Michael Smith, Alison Onizuka, Ronald McNair, Judith Resnick, Gregory Jarvis, Krista McAuliffe hősi halált hal. A kép elhomályosult, a történelem visszakúszott az üveggolyóba. Stanonis összezárta a tenyerét.
Miért akarod ezt mindig megnézni, amíg világ a világ?
Mert szerettem ezeket az embereket. Kérem!
Stanonis bedobta 1986. január 28-át a Shadgeld gyomrába. Aztán sokáig hallgatott, a csönd olyan volt, mint egy ima az időszékes egyházában.
Kérdez, de csak egy kérdésed lehet.
Hol van Magyarország szent koronája?
Az avarok őrzik.
De az avar nép 2500 éve kipusztult.
Az avarok őrzik a koronát, távozhatsz. Találkozunk, ha meghalsz.
Ne a zavarok, évezredekkel ezelőtt eltűntek a történelem süllyesztőjében, mondta csendesen Rosfor.
Ugyanezt mondtam én is.
Na de a sárkány erősködött?
Igen. És mi a típje Stenonis?
Nem tudom, mit gondoljak, lovag.
A Shadgelt sohasem hazudik, ezért Shadgelt.
Azt hiszem, el kell fogadnunk igaz állításnak a közlését, amiből az következik, hogy még élnek valahol avarok, akik a koronát őrzik.
Hát ez nevetséges. Na mindegy. Maga tehát ismeri a célt, és szentül hiszi, hogy Rogerius meg fogja találni a kiindulási pontot, de vajon ki lesz az, aki éberséggel, arányos logikával összeköti a kettőt, és végigmegy az úton?
Stenonis ugyanúgy sokáig hallgatott, mint a Shadgelt gyomrában. Percek teltek el így, de Rochefort nem sürgette a válasszal.
Ezt az embert Bradshaw-nak hívják, és már meg is tette a kezdő lépéseket, lovag, mondta váratlanul a nagymester, Rochefort szemébe nézve. Azért képes erre, mert odafigyel az apró részletekre, ez az ember felismeri a táj szépségét kapaszkodás közben. Rogerius mellett ő lesz a másik szál, ami elvezet minket a Szent Koronához.
François Rochefort ebből nem sokat értett, de ez nem baj, gondolta Stenonis.
Ha szüksége van sorra, akkor viszont sürgősen vissza kell vonnia a meggyilkolására vonatkozó parancsát, jegyezte meg az infáns. Nem akarok magának tippeket adni, mert továbbra is egy rohadt sátán hívőnek tartom, de roppant okos lépés lenne, ha erről a felismeréséről minél előbb értesíteni a szép asszonyt. Jól mondom? Ezt fogom tenni, Rochefort, sziszegte dühösen a mágus.